Ferenc pápa egy interjúban arról beszélt, hogy Ukrajnának elég bátornak kell lennie a fehér zászlóhoz, és tárgyalnia kellene a 2 évvel ezelőtt Moszkva által indított háború lezárásáról. A katolikus egyházfőt az interjúban arról kérdezték, mi az álláspontja arról a vitáról, amelyben az egyik fél szerint Ukrajnának fel kellene adnia azokat a területeket, amelyeket nem tudott visszafoglalni, a másik szerint viszont ez az erősebb fél lépéseit legitimálná. A pápa a fehér zászló kifejezést használta válaszában. Úgy gondolom azonban, hogy az az erősebb, aki átlátja a helyzetet, a népre gondol, él benne a fehér zászló bátorsága és tárgyal. Jelentette ki a pápa, aki szerint a tárgyalásokat a nagyhatalmak segítségével kell lefolytatni. A tárgyalni szó bátor szó. Amikor látjuk, hogy vereséget szenvedünk, a dolgok nem mennek jól, bátornak kell lenni tárgyalni, mondta Ferenc pápa. Van, aki esetleg szégyent érez, mondta Ferenc pápa a tárgyalásról szólva, de hányan halnak meg, mire véget ér a háború? Időben kell tárgyalni. Találni kell olyan országot, amely közvetítő lehet, szögezte le az egyházfő, Törökországot megemlítve a közvetítésre ajánlkozó államok közül. Ne szégyeljenek tárgyalni, mielőtt a dolgok rosszabbra fordulnak, mondta a pápa, aki már több száz felhívást tett az általa vértanúságot szenvedőnek nevezett Ukrajna érdekében. Arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne közvetíteni, kijelentette, itt vagyok.
A vértanú adja meg magát a kínzójának, és így elkerülheti a vértanúságot. Tehát olyan jó lenne az elkerülni a vértanúságot, vajon? Mert egyébként tudod, ha egy vértanú mondja, hogy el akarom kerülni a vértanúságot, akkor azt mondom, hogy hát mégis csak az ő vére, a saját védéről van szó. De hogyha valaki bekiabálja ezt a partvonalon túlról, hogy most miért kell a véreddel fizetni? Hát most ér ennyit a szabadságod? Hát azért tudod, akár legyen a pápa is, hát azért az ember elgondolkodik, hogy milyen erkölcsi alapon teszi ezt, más szabadságával játszva. Talán a Jézus Krisztusnak is meg kellett volna úszni a keresztre feszítést. Lett volna más megoldás, tárgyalni kellett volna a rabbikkal, tárgyalni kellett volna Pilátussal, tárgyalni, és esetleg megúszni a dolgot. Az a helyzet, hogy az a béke, amit annyira óhajt a Szent Atya, az Oroszország békéje lesz. Az a béke, az abban a békében Európának fel kell adnia önmagát, fel kell adnia azt a szabadságot, amit élvez. Persze, a béke az fontos, és az egy nagyszerű cél, célkitűzés, hogy békében éljünk, de mi az ára a békének? Ki fogja befizetni a szabadságával ennek a békének az árát? Először azok, akik Donyeckben meg Luhanszkban élnek. Aztán a többi ukrán, szépen sorban. Aztán, hogyha Ukrajna megvolt, bizonyára az agresszor jól lakik. Bizonyára nem a Baltikum lesz a következő célpont. Bizonyára ez volt az utolsó különleges katonai művelet. Bizonyára Lengyelország megnyugodhat, főleg abban az esetben, hogyha Donald Trump kiszáll a NATO-ból, és a NATO végzetesen meggyengül, esetleg feloszlik. Bizonyára Európa békéjének és szabadságának az útja a gyengeség, a gyávaság és a megalkuvás. Így kell, hiszen Putyinnal lehet tárgyalni. Egyébként az a helyzet, hogy ez nagyjából 1 évvel ezelőtt volt opció egyáltalán, hogy az ukránok adják már föl ezt a 2 megyéjüket, hát most miért kell ennyi embernek meghalni azért a 2 nyomorult megyéért? A helyzet az, hogy jelen pillanatban Putyinnal már nem lehet tárgyalni a békéről. Nem tárgyal a békéről.
De korábban se lehetett, amikor lehetett, azt is csak arra használta fel, hogy rendezze a sorait, erőt gyűjtsön. Tehát az egész Minszki 1 meg 2 megállapodás, az mind a kettő arra szolgált, hogy addig is újra felgyúrja magát, és készült a totális háborúra. Az a baj Ferenc pápával, hogy amellett, hogy egyébként a megszólalásainak a 99%-ával tökéletesen egyetértek, és az egyik legjobb pápának tartom, hanem a legjobbnak, akit kaphattunk a világon. Mégis azt gondolom, hogy ebben az ügyben abszolút nem kellett volna megszólalnia, vagy ha meg kellett volna szólalnia, akkor pedig csak is egyetlen dolgot mondhatott volna, hogy Putyinnak ki kell takarodnia Ukrajnából, mert hogy ez a háború úgy érhet véget, az a béke, hogy az agresszor, az a fél, amelyik megtámadta a másikat, az felhagy ezzel. Az, hogyha megadja magát Ukrajna, egy olyan embernek, aki nyilvánvalóan nem akar tárgyalni, mert ha tárgyalni akarna, akkor nem háborúzna, értitek? Tehát a háború, az a tárgyalás elutasítása.
Csak a követelései olyanok, amilyenek.
Hát igen. Na most ez, tehát, hogy nagyon-nagyon súlyos károkat okoz ezzel a pápa, hogy ezt ilyen módon kommunikálta, miközben értem persze, tehát látjuk az esztelen vérontást mind a két oldalon, százezrek halnak meg. Ezek alapvetően olyan emberek, akiknek volt civil munkája, akik valami teljesen mással akarták tölteni az életüket, és nem azzal, hogy másokat lemészárolnak mindkét oldalon. De mégis az van, hogy egy háborút azt nem lehet és nem szabad úgy befejezni, hogy a megtámadott fél azt mondja, hogy jó, hát akkor tudod mit, nem akarok balhét, hagyjuk ezt, mert hogy itt ez az agresszor, ez nem áll meg, nem a Dnyepernél akar megállni, és nem is Kijevnél, jó eséllyel neki ennél nagyobb tervei vannak.
Nem de nem csak ez a probléma. Nem csak az a probléma, hogy hol akar megállni, vagy hol nem akar megállni, hanem amiket decemberben már elmondott Putyin, hogy neki milyen követelései vannak. Ez három dolog, a nácitlanítás, vagyis az orosz barát ukrán vezetés Kijev betelepítése, demilitarizáció, tehát Ukrajna vételenné tételei, és a semlegesség, vagyis Ukrajnának a szövetségeseitől való megfosztása.
A semlegesség az ő értelmezésében azt jelenti, hogy Oroszország csatlósává válik.
Mind a három szerint, tehát amíg Oroszország kitart, amellett, hogy Ukrajnát lényegében megsemmisítse, mert ezen három irány ez e felé mutat, akkor én azt gondolom, hogy a békekötés lehetősége az elenyésző lesz.
Emlékeztetném a hallgatókat, hogy ez a háború ez nem Donyeckért és Luhanszkért indult. Ez a háború, ez Kijev ellen indult. És az volt a nagy terv, hogy Kijevet néhány nap alatt elfoglalja Oroszország. Desszantosokat dobott le Kijev külsőre, hogy azok foglalják el az elnöki palotát. Szó nem volt arról, hogy Donyeck meg Luhanszk Ukrajnát akarta megszállni Oroszország. Aztán Donyeck és Luhanszk megyékben az ukrán hadsereg megállította Oroszországot, és ezért ott zajlik a háború, és most már úgy vetődik fel a kérdés, hogy két megyét nem ad oda Ukrajna azért, hogy béke legyen, azért, hogy végre a szerencsétlen kivérzett nép hazatérhessen a frontról. Nem éri be Oroszország két megyével. Nem opció két megyében megállapodni Oroszországgal. Lehet, hogy úgy tűnhet, lehet, hogy akár hónapokon keresztül is úgy tűnhet, és aztán újabb követelések, és aztán újabb különleges katonai műveletek indulnak.
De meg mondom, tehát tegyük már megint azt is tisztába, hogy mondjuk Magyarországon erősen él a közvéleményben, főleg a kormánypárti propaganda által súlykolva az a vélemény, az a meggyőződés, hogy ez a háború úgy zárható le, ha Ukrajna gyakorlatilag tudomásul veszi, hogy megcsonkítják. És hogy ezen gondolkodjatok már el, emberek, hogy miről beszéltek, amikor ezt ilyen kézlegyintés, ilyen várándítással el tudják intézni, hogy hát tulajdonképpen ennyi lenne ez a hülye Zelenszky, tudod, nem Putyin az agresszor, hanem ez a hülye Zelenszky, ő miatta van. De hogy gondolkodjatok már azon, hogy mennyire örültetek volna, ha 56-ba segít nekünk a nyugat, amikor nem segített. Mennyire jó lett volna Magyarországnak, és mennyire nem szakadt volna a nyakunkba további 40 év kommunista diktatúra, és nem kellett volna százezreknek elmenekülnie, ha a nyugat segített volna.
És ha mondjuk most Oroszország bevonulna Magyarországra, és megpróbálná megszállni, vagy egyáltalán lerohanni Budapestet, és sikerülne megállítani őket a Tiszánál, akkor mennyire lennénk fogékonyak arra a retorikára, tűzszünet. hogy a Tiszántúlt adjuk már át.
Hát nekünk 6-8 megye, hát nem
olyan. Igen, így is megmarad a Duna-Tisza köze, meg a Dunántúl. Ezek tulajdonképpen a fejlettebb régiók. Hát egy kicsit kisebb lesz Magyarország. Na de béke lesz. Igen. Na most, aki ezt kimerné mondani Magyarországon, az hazaárulást követne el.
Igen, és mondom, az nem béke, tehát hogy azt kell látni, hogy egy pszichopata, egy ilyen ember, aki százezreket képes a halálba küldeni, ez ő nem békét akar, hanem hatalmat, területet, birodalmat, tehát ez azt gondolja, hogy gondolhat. Tehát valószínűleg Ferenc pápa egy rendes ember, ezért nem tud a pszichopata agyával gondolkodni, aki ezen röhög. Amikor azt hallja, hogy a másik fél majd megadja magát és békét kötne.
De talán van fantáziája. Röhög,
végre.
De két évvel ezelőtt még máshogy látta Ferenc pápa a helyzetet. Két évvel ezelőtt még egyértelmű volt a számára a képlet, hogy Putyin az agresszor, takarodjon Ukrajnából. Most arra meg elfolyt annyi vér, hogy az ő szíve is bevérzett. Igen, ettől. A mi szívünk is bevérzik ettől. Persze. Csak a helyzet az, hogy Oroszországot kizárólag erővel lehet megállítani. Csak az erő egyensúly biztosíthatja Európának azt a békét, amiben Európa megőrizheti önmagát.
Nem csak erről van szó, hanem hogyha itt ebben a konfliktusban azt mondja a világ, hogy jó, tudod mit, Vladimir, vigyed. Akkor ugyanazt meg lehet csinálni majd Kazaksztánban, de megcsinálhatja majd India Pakisztánban, utána megcsinálhatja bárki bárhol, mert ez lesz a recept, hogyha elég erőszakos, eléggé pszichopata vagy, akkor lenyomhatod a kisebbet. És egyébként onnan kezdve, figyelj, ha megtámadják Vatikánt majd, akkor majd mondjam azt, hogy de hát
békét,
hát most elveszíted
a Szentpéter-székeset,
kit érdekel?
Néhány terrorista bevonul a Vatikánba, elkezdi halomra lőni ezeket az egyházi vezetőket, a Szentpéter bazilikát elfoglalják, kicsit hátrébb tolódnak Ferenc pápáék, és akkor azt mondja Ferenc pápa, hogy oké, okay, rendben, fehér zászlót, akkor elkezdjük lengetni, tárgyalni, ez így nekünk rendben van, majd kicsit szűkebb helyen meghúzzuk magunkat, és akkor így is el tudunk éldegélni, nincs ezzel semmi probléma.
Szóval vissza kéne oda térni, gyerekek, hogy itt ezt nem lehet úgy lezárni, hogy engedünk az agresszornak, mert az kinyit egy olyan kaput, amit nem szabad kinyitni. Tehát itt meg kell, a világ összes agresszorának meg kell mutatni, hogy ez nagyon-nagyon súlyos áldozattal jár az ő számára, ha ilyen tervei vannak. És mondom, visszatérve még egyszer oda, és aztán befejezem, hogy Magyarországon állandóan az a narratíva van, hogy minket nem segítettek, hogy ott van például Mohács, megtámadták Magyarországot a törökök, és a nyugat az így úgy nézett, mint ahogy mi nézünk most Ukrajnára egyébként, hogy jó, ez a ti problémátok, ez ott a messzeségben történik, majd ha Bécset fenyegeti az Oszmán Birodalom, na majd akkor kizúzzuk őket innen, addig meg oldjátok meg. Holott az egész Európa gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben az EU által arra épül, hogy az önző szempontokra épített nemzetállami meg birodalmi politizálást, ami korábban jellemezte az európai országokat, azt el kell felejteni, és egységben, közösségben, szövetségben kell gondolkodni, mert így lehet ereje a világban, Európának. És ennek sajnos, igen, áldozatvállalási részünkről része kell, hogy legyen Ukrajna is. Ő most, még ha innen nézve kelethez is tartozik, ő most gyakorlatilag inkább nyugat, mint kelet, és kötelességünk megsegíteni.
Ez nem csak az ukránok háborúja. Ez most természetesen a Medvegyevtől kezdődően az Orbánon keresztül, és sajnos Ferenc pápával bezárólag, ilyen Nógrádi Gyuri bácsikkal megfűszerezve, mindenki előadja, hogy ez az ukránok háborúja, az ukránok problémája. Miért csinál magának Európa problémát ebből? Ez nem az ukránok problémája. Ez egész Európa problémája. Az orosz hatalmi terjeszkedés egész Európa problémája, és a 20. században Európa megtapasztalta, hogy milyen súlyos probléma ez. Itt Kelet-Európában különösen. Jelzem, hogy Oroszország nem csak katonailag kívülről, hanem titkosszolgálatilag belülről is támadja Európát. Nem csak a Fidesz meg a Mi Hazánk, hanem olyan európai pártok, mint például a Matteo Salvini által vezetett Északi Liga, mint például a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés, vagy akár Németországban az AfD, ezek a pártok.
Szerbia is egyébként.
Ezek a pártok. Szerbiában, meg Magyarországon, meg teljhatalmon vannak. Uh-huh. Ezek a pártok Európának az orosz mintára való illiberális átalakítását kínálják. Európa nem őrizheti meg a szabadságát úgy, hogy a ukránok rabságával, vagy az ukránok szolgaságával igyekszik megváltani azt, hanem ennek a következménye Európa szolgasága lesz. Ennek nincs alternatívája. Az világtörvény, hogy ha valahol hatalmi vákum képződik, oda egy szomszédos birodalom benyomul. Ez a történelemben mindig így volt. Hogyha Donald Trump visszatér az ovális irodába, és leépíti a NATO-t, vagy bevégzi azt az izolációs politikát, amit az első ciklusában elkezdett, akkor Európa védtelen marad. Európának újra kell alkotnia a maga védelmi szövetségét. És ezt a háborút valahol meg kell vívnia. Ha most vívja meg, akkor talán Donyeck és Luhanszk megyékben kell megvívni. Ha 5 év múlva vívja meg lehet, hogy már a Baltikumban vagy Lengyelországban kell megvívni. De Oroszországot valahol meg kell állítani. Csak az erőegyensúly, csak az erőnek az erővel való szembeszegezése biztosíthat egy olyan békét Európának, amiben megőrizheti önmagát. Vagy ennek az alternatívája az az, hogy Európa orosz mintára átalakul, ahogyan Kelet-Európa 1945 után orosz mintára átalakult. Természetesen lehet ezt is választani. Jól látszik, hogy ennek a tervnek a vezérállama Magyarország, amelyik ezt kínálgatja, így kínálgatja jóformán Orbán Viktor Trump elnökségét, hogy a béke elnök, eljön a béke, az persze elmulasztja jelezni, hogy ez Oroszország békéje lesz, ez Vlagyimir Putyin békéje lesz. Az amerikaiak természetesen nem bánják ezt, hiszen őket keletről az Atlanti óceán, nyugatról meg a csendes óceán védelmezi, alig ha kell tartaniuk Oroszországtól. Európát meg föladják, hát Európa, nem, Európa megvédelmezése nem jó üzlet, márpedig Donald Trump így áll hozzá a világpolitikához. Ha valami mínuszos, akkor onnan kivonulunk. Amerikának nincsenek értékei, hanem érdekei vannak, és hát a pénzügyi érdekei jelenleg nem erre mutatnak. Csak hogy emögött nem ez van. Hogyha háború van bárhol, ahol Amerika hadviselő fél, akkor az amerikai társadalom hagyományosan felsorakozik az elnök mögött. De Trump nem akarja, hogy egyesüljön Amerika bármilyen ügy mögött. Trump megosztani akarja Amerikát. Trump egy polgárháborúban, a 19. századi polgárháború kiújításában érdekelt. És az amerikaiak, az a helyzet, hogy már a demokrata amerikaiak is sokkal jobban át tudják élni a Trump-pal szemben vívott háborút, mint amennyire a Putyinnal vagy a Xi Jinpinggel szemben vívott háborút. A republikánus amerikaiakról meg nem is beszélve. Hogy kell átélni az Kína vagy Oroszország elleni háborút, amikor ott van a kritikai fajelmélet, amikor ott van a MeToo, amikor ott vannak az LMBT aktivisták, amikor ott van a wokizmus, a politikai korrektség az ő számukra, ezek az ellenséges ideológiák. És így Európa védtelen marad, legalábbis addig, ameddig Amerika megvívja ezt a háborúját, és hogyha Amerikában, mondjuk Európának szerencséje lesz, és Amerikában újra az Unió győz, ahogy a 19. században, Amerika bottal ütheti majd azt a világuralmat, amit föladott.
Na, viszont itt eljutottunk arra a pontra, hogy úgy néz ki, nekem úgy tűnik, hogy Trump esélyesebb lesz az elnöki címre, mint Biden. Egyszerűen Biden rosszabb bőrben van, és egyre rosszabb bőrben lesz, tehát szerintem nem tudja lenyomni az egyébként ilyen harc edzett és láthatólag nyomulós fázisában lévő Trumpot, tehát szerintem Trump lesz az elnök.
Trump sincs jó állapotban azért, hát ezt gyorsan tegyük jó, hozzá.
De ha Biden mellett
ott lesz egy vita kettejük között, az lehet, hogy sok mindent eldönt.
Ja, mondjuk az abban a vitában például biztos, van. Hogy igen, mind a ketten össze fogják téveszteni a világ összes szövetségesét, ne, meg vezetőjét.
Telepumpálják őket egy gyógyszerrel, és okay. Akkor valahogy átvészelik, én azt gondolom.
Szóval szerintem Trump lesz az elnök, a Orbán Viktor ilyen szempontból jól óra tesz. Valószínűleg Ukrajnának annyi lesz, szerintem.
De akkor Európa is megváltozik.
Nem lehet célja Amerikának az, hogy Európa bedőljön.
Pillanat.
De nincs ilyen, hogy Amerika. A Trump fémjelezte Amerikának, tök mindegy. Annak otthon van dolga. Annak otthon van lerendezni valamit.
Kell egy erős gazdaság Amerikának, és nagyon komoly kitettségei vannak Európával. Európában, és komoly üzletei vannak Európával, tehát ebből következően nem adhatja fel ezeket a bizniszeket Donald Trump sem. Tehát én azt gondolom, hogy azért óvni fogja ő Európát. Talán abban bíznak, hogy ha Ukrajna be is dől, és azért valószínűleg vannak orosz kapcsolatai Trumpnak, vannak erre utaló jelek a múltban és a jelenben is, lehet, hogy ő le tudja bizniszelni Putyinnal, hogy a saját érdekeltsége, illetve az USA érdekeltségei megmaradnak, egyébként pedig nyugodtan terjeszkedhet Putyin, ameddig csak akar.
Na, szóval szerintem erre játszik Vlagyimir is, és lehet, hogy ezt a realitást ismeri fel Ferenc pápa, amikor azt gondolja, hogy ennél még lehet rosszabb. Mert a tendencia, a dinamika, az egész konfliktus dinamikája az az, hogy az elején a nyugat ilyen nagyon félve, nagyon piciket lépve vonódott be, mert egyszerűen beszopták azt a narratívát, amit Putyin mondott, meg Medvegyev, szajkozták, hogy bárki ide beteszi a lábát a ringbe, akkor az atomháború, és ezért a nyugat nagyon óvatosan kezdte először a váról indítható páncéltörőket adagolni, aztán a kisebb rövid hatótávolságú elhárítókat, aztán a nagyobbakat, vagy közepes, meg egyebek, aztán tankokat, aztán minden francot, most már igazából nagyon jó fegyvereket adtak. És ennek látszottak is az eredményei az ukrán-orosz front eltolódásán, tehát az ukránok mondjuk 2022, ugye, szeptember, október, vagy 23, nem emlékszem melyik évben, volt egy ősz, amikor látványos sikereket értek el, majd 2023 decemberére elapadt a támogatás, egyszerűen akkor jött az USA-ban, hogy a republikánusok ebben nem mennek bele, nem szavazzák meg. Európában is ugye mi is vétózunk össze-vissza, szépen elkezdtek az ukránok kifogyni, és azért azt látni kell, hogy az orosz gazdaság az sokkal nagyobb, sokkal robosztusabb, emberanyagban is sokkal többet bír.
És vannak tartalékai.
Fel tudják pörgetni a fegyvergyártást, míg Európa valóban arra volt berendezkedve, hogy azért ehhez a NATO-hoz mi úgy, ahogy annyira járulunk hozzá, mennyire muszáj, de alapvetően arra figyelünk, hogy a gazdaságaink működjenek, és ezért Európának jelenleg kimondott nehézséget okoz az, hogy azt a lőszer mennyiséget, amennyi az ukránoknak kell, amit napi szinten szórnak ki tízezrével, azt Európában le tudják gyártani. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy gyártó kapacitásunk nincs, nem raktárkészlet, gyártani nem tudjuk, és már annyira sokat adtak oda, hogy veszélybe került a saját védelmünk. Na most is szerintem itt jutunk el oda, hogy Európának fel kell ismernie azt, hogy határozott, én egy pacifista vagyok, de sajnos Európának határozott fegyverkezésbe kell fognia, és meg kell teremtenie a fizikai lehetőségét egy önálló európai haderőnek, meg a jogi lehetőségét egy önálló európai haderőnek, akármennyire is nemzetállamokban gondolkodik most már rengeteg vezető Európában, egyszerűen Európának ebben a tekintetben, a haderő tekintetében föderálisan kell gondolkodnia, hogy itt egy nagy egységes európai haderő kell, mert valószínűleg Trumpra a NATO-ban nem lehet majd számítani pár év múlva.
Orbán Viktor korábban elmondta, hogy a front nyugatra tolódása az szembe megy a magyar érdekekkel, ő maga fogalmazott úgy, hogy nem akarunk orosz-magyar határt. Ugye ezt kéne itt megfogalmazni, hogy mi a cél Oroszországgal. Kezdjük Moszkvával. Hogyan tudjuk rávenni Oroszországot arra, hogy most hagyja abba a háborút? Ugye a nemzetközi politika szerszámos ládájába a rábeszéléstől, a retorikától kezdve a gazdasági mechanizmusokon át, a katonai eszközökig sok minden beletartozik. Ugye a magyar kormány azt mondja, és ez a nyugat válasza, hogy gazdasági válaszlépések kellenek, és katonai eszközök, és akkor ezáltal felturbozzuk Ukrajnát, és akkor tudják tartani az oroszokat. A magyar kormány ezzel szemben azt mondja, hogy ő lemondana a gazdasági szankciókról és a katonai eszközökről, tehát hogy fejezzük be a fegyverszállítást, és akkor a kényszer helyett a szerszámos láda leggyengébb elemével, mondjuk a retorikával meg tudjuk győzni valamilyen módon Putyint. Kvázi rábeszéléssel, hogy egy olyan helyzetben, amikor egyébként ők megerősödnének. Tehát vegyük végig ezt. Ukrajna katonailag meggyengülne. A csapásmérő képessége az jelentősen csökkenne, míg Oroszország energiabevételei azonnal nőnének. Ugye a rubel erősödne, plusz források, stb. Ebben a helyzetben kellene Putyinnak nagy lélkülségi rohamában hirtelen tárgyalóasztalhoz ülnie, és azt mondani, hogy oké, lemondok a korábbi követeléseimről, ugyan én vagyok most nyerő helyzetben, a gázon ott van a lábam, szenvedő helyzetben van az ellenfél, félt érden, de nem csapom le a fejét, nem, hiszen nagy ember vagyok, nemes ember vagyok. Azt mondom, hogy oké, akkor itt egyezünk meg, én kivonulok csapataimmal Ukrajnából, vagy tudjátok mit? Egy falut kérek szépen a teljes Ukrajnából, és akkor csapjatok bele, és akkor békénben vagyunk. Tehát szabad úgy érvelni, hogy a szankciók nem érték el céljukat, és nem lett béke, de ebből nem következik, hogy ezek beszüntetése közelebb hozná a békét. Tehát Putyin tárgyalóasztalhoz ül, vagy újabb orosz offenzíva kezdődik, civilek ezrei halnának meg, és a menekültek százezrei pedig kilátástalan helyzetbe kerülnének. Ezt kellene eldönteni, hogy valószínűleg ugye az utóbbi a lehetséges, és én ezt mondanám, vagy ezt kérdezném meg egy propagandistától, egy fideszes propagandistát, hogy ezt a két szenáriót, ezt vázoljuk fel, és akkor döntsön, hogy szerinte melyik a valószínűbb, és ha nyugodt pofával azt tudja mondani, hogy igen, már pedig Putyin tárgyalóasztalhoz fog ülni egy ilyen helyzetben, na azt én lefotóznám azt a pillanatot, és én arra építenék az ellenzék helyében egy propagandát.
Na jó, hát világos, hogy az FSB ügynökök azok amellett érvelnek, hogy tárgyaljunk a tisztartójukkal. vagy tartótisztükkel. Tudod? Hát nyilván ez az ő számukra, de hát nekik, ők nem a saját véleményüket mondják, hanem a nekik előírt szerepet mondják. Hát azt mondják, amit Putyin bácsi hallani akar. És Putyin bácsi ezt akarja hallani. Ő gyengeséget akar látni és tapasztalni a nyugat részéről, meg megalkuvást, meg kereskedni akar. Kereskedni akar azokkal, akiknek a szövetségesét éppen most lerohanja, akiket fenyeget, és akiknek az ellenlábasait titkos szolgálati eszközökkel, meg gazdaságilag is mindenféle módon támogatja. Amit aláás. Igen. És persze tárgyaljunk vele, és persze kereskedjünk vele. Vásároljunk tőle olajat, meg gázt. Hiszen nekünk nincsenek értékeink, mi nem kötődünk a szabadságunkhoz, mi csak az olcsó gázhoz kötődünk.
Az a baj, hogyha konkrétan a gázról van szó, meg az olajról, akkor nagyon sok választás Európának nincs, mert így is úgyis egy mocskos rohadt diktatúrát kell támogatni a pénzével. Tehát vagy Katar, vagy Szaúd-Arábia, vagy Oroszország, mondjuk kivéve az USA, de hát mondjuk azzal a kapcsolatban is azért tudunk meglehetősen sok kritikát megfogalmazni.
Ezek itt már nem elvi kérdések, hogy úristen, hát Katar szörnyű diktatúra, Szaúd szörnyű diktatúra, és hát Oroszország is egy borzasztó, despotikus, autoriter rendszer. Itt már csak az érdekek, tehát tudod, számoljunk érdek alapján. Melyik fenyegeti az európai szabadságot? Igen. Katar, Dubaj, Emirátusok, Szaúd nem fenyegeti az európai szabadságot. Oroszország
biztos, meg fenyegeti. Biztos, várjál. Hát azért óvatosan ezzel.
Ez egy nagyon áttételesen fenyegeti. UEFA-n keresztül fenyegeti az európai szabadságot.
Nem, azért az izraeli konfliktusban is látszanak azért nyomai annak, hogy erősen nyomulnak a közel- meg közép-keleti olajállamok, meg Irán, meg az ilyen mindenféle latorállamok. De mondom, tehát ebben a kérdésben Európának olyan nagyon jó választása nincsen. De ez nem jelenti azt, hogy akkor mondjuk azt, hogy a franc egye meg ott, ahol van, vegyük az orosz olajat, mert minden egyes hordónyi orosz olaj, az megy, annak az pénze megy a hadiüzemgyárba, ott készülnek a rakéták, és az megy az ukrán civil lakosság el. Hát ez nagyon egyszerű.
Magyarország Oroszországgal kereskedik, akkor egy konfliktust, illetve egy későbbi megszállást vagy háborút finanszíroz. A maga ellen folytatott megszállást vagy háborút finanszíroz. Ez nem elvárható egyetlen államtól sem.
Na most én ebben a tekintetben tudom, hogy szélsőséges gondolkodással rendelkezem. Én az elején azt mondtam, hogy ha a nyugat úgy érzi, hogy Ukrajna a szövetségese, mert pedig úgy tűnik, hogy úgy érezte, vagy még mindig úgy érzi nyomokban, akkor az elején kellett volna nagyon határozottan, minél előbb, annál kisebb a befektetés, mert minél később reagálunk, és minél jobban elhúzódik a konfliktus, annál többbe kerül. Ez olyan, mint a klímaváltozás, hogy ha 20 éve kezdtünk volna ellene tenni, akkor töredékáron megúsztuk volna, ahhoz képest, hogy még mindig nem csinálunk semmit, és majd 10 év múlva fog 100-szor annyiba kerülni. Szóval, ha az elején azt mondta volna a nyugat, hogy ez mi volt, Vlagyimir, mit csinálsz? Na ezt azonnal fejezd be, és bevonulnak lengyel, német, meg francia tankok megvédeni Kijevet, akkor azért Vladimirnek is megremegett volna a keze, hogy rámerje ereszteni a deszantosait a német, francia, lengyel tankokra, mert nem merte volna, mert a folyamatosan az eszkalációtól félte.
Ez feltételezés.
Ebben biztos vagyok, egészen biztos. Tehát Vladimir pontosan tudja, hogy Ukrajnát le tudja nyomni, a nyugatot meg nem. A kollektív nyugat az sokszorosan erősebb Oroszországnak.
Nyugatot akkor tudja lenyomni, ha megosztja. És ez a megosztás már zajlik. Hogyha Trump elnök lesz, akkor ennek a nagy művelete már el is van végezve. Hogyha akár az AfD, akár az Északi Liga, akár a nemzeti tömörülés hatalomra jut. Igen, Magyarországon és Szerbiában ez már megvalósul.
Magyarországon az orosz befolyás már elég ahhoz, hogy folyamatosan blokkolva legyenek a szankciók, a különféle megállapodások, minden, tehát hogy a fegyverszállítások, a pénzügyi segélyek, hogy Magyarország egy személyben már képes a nyugatot gyakorlatilag gyengíteni.
lassítani, kicsit megosztani, de nem, ez gyengítés.
Ez gyengíti, ez nagyon is gyengíti. Ez pontosan a Vladimir szemében ez annak a jele,
összes szankciót megszavazták.
Hát igen, egyébként az a baj, hogy megszavazták, mármint, hogy nem az a baj, hanem az a baj, hogy a szankciók amúgy meg tényleg nem működnek, és nem azért nem működnek, mert maga a szankció az egy rossz eszköz, hanem azért, mert közben meg az egész globális kapitalizmus arra épül, hogy az egész konfliktuson, meg egyébként minden máson is mindenki profitot akar csinálni. És megoldják, hogy az orosz olaj eljusson valahogy valahova, ott valahogy átcímkézik, áttankolják, összekeverik, és aztán ide jött, mert hogy még mindig olcsóbb lesz, és akkor ugyanúgy bekerül a lengyel meg a francia piacra az orosz olaj, csak kazaksztániként. És ugyanígy minden szar termék, és az összes nyugati, legfejlettebb, csúcstechnológiás csipek ugyanúgy megtalálhatók a mai napig, de olyan, hogy tavalyi gyártású, tehát 2023 negyedik negyedévi csipeket szednek ki rakéták maradványaiból. Tehát az oroszok meg ugyanúgy hozzájutnak ezekhez a termékekhez.
Hát az oroszoknak megerősödtek a kapcsolatai egyébként a keleti despotikus államokkal, vagy éppen nem despotikussal, mert például Tájvan az egyik legnagyobb csipbeszállítója jelenleg az oroszoknak, ami azért is meglepő, mert eredetileg Kína lett volna az, amely ellátja ezt a szerepkört, csak aztán kiderült, hogy a kínai termék az olyan, mint amiket találunk a kínai piacon, tehát szar röviden, úgyhogy inkább Tájvan felé fordultak, azon Tájvan felé, amelyet Kína fenyeget folyamatosan. Tehát olyan kapcsolódások és érdekellentétek alakultak ki, hogy az valami elképesztő.
Na jó, és igen, tudod, de olyanok vannak konkrétan, hogy a nyugati csipek, mondjuk az Intel csipjei Oroszországba irányult, mit most csak mondok egy számot, korábban nem tudom, 10 milliárd dollár értékben évente, most meg leállt, ugye szankció van, és meglepő módon Kazaksztánban meg egyszer csak 10 millió dollár, vagy 10 milliárd dollár értékben kezdtek ugyanezek a csipek fogyni. De hát ugye Kazaksztán nincs a szankciós listán, oda el lehet adni. És akkor ezek vannak a bombákban, de ugyanígy az olaj, tehát meglepő módon nem csökkent Oroszország olajkitermelése látványosan, mert valahogy kazaksztáni meg hirtelen megnőtt érdekes módon, így valahogy így nagyon sok kerül ide az európai piacra, és amikor megvizsgálják a molekula összetételét, akkor látszik, hogy ez egy uráli típusú olaj, tehát orosz olaj. Úgyhogy itt mindenki mind a két irányba kijátsza a szankciót, de közben ugye elbábozzák, hogy ez azért így nekünk nagyon jó. Valójában, ha ezeket betartatnák rendesen, akkor Oroszországnak tényleg az tényleg padlóra küldeni.
Egy picit érjünk vissza Trumpra, ugye Orbán Viktor nemrégiben találkozott vele, és most adott Orbán Viktor a Magyar Televíziónak egy interjút, és megismételte, hogy Donald Trump a béke elnöke volt, tiszteletet parancsolt a világban, ezzel megteremtette a béke feltételét, és azt is mondta Orbán, hogy elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten, és béke volt Ukrajnában is, ez a legfontosabb. És szerinte...
A Közel-Keleten meg sose volt béke, tehát ez eleve egy hazugság.
Igen, azt meg külön kihangsúlyozta, hogy ma sem lenne háború, ha még mindig ő lenne az Egyesült Államok elnöke. Mielőtt erre rátérnék, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban. Ugye Trump a háború ellenes, ez az egyik ilyen eposzi jelzője, amit ráaggatott például Orbán is. A CNN-nek a fact-checkerei azért utána mentek ennek, és ugye az USA, Afganisztán, iraki, szíriai háborúiban való részvét alatt már Trump elnök volt, de igaz, hogy egyiket sem ő kezdte el, és mindhárom országból kivonta a csapatok egy részét. Ő volt viszont a főparancsnoka több tucat amerikai légicsapásnak is, köztük dróncsapásoknak Szomáliában, Jemenben, Líbiában és Pakisztánban, valamint azt a dróncsapást is ő rendelte el, amely megölte Qasim Szulejmánit, az iráni Al-Quds erőknek, a forradalmi gárda külföldi különleges műveletekkel megbízott egységének parancsnokát. Tehát háborúzott valamilyen módon Trump, igaz nem olyan intenzíven és nem olyan módon, mint az elődei, de lehetséges, hogy ez annak köszönhető, hogy történt egy technológiai változás, amikor már drónokkal és csapatok beküldése nélkül megoldható volt néhány csapás. De az, hogy a béke követe lenne, már csak akár a belpolitikai tevékenységét is figyelembe véve, vagy éppen azt, ahogy megosztja az európaiakat, vagy éppen a közel-keletieket. Ez picit ellentmondanak.
Vagy a kapitólói monstrum az is egy ilyen békés dolog volt.
De ez, hogy béke, ez persze a pacifistáknak, meg a pápának, meg az FSB ügynökeinek nagyon jól hangzik, hogy béke. De ez hogy béke, ez értsük, hogy kik azok, akiknek a békéje, vagy az, akiknek a térnyerésével járó béke. Az a tény, hogy Trump kivonult Afganisztánból, az a talibán visszatérését okozta. Az a tény, hogy Amerika izolációs politikát folytat, és meggyengült a jelenléte a Közel-Keleten, az a önmagában az a tény, az egy lőporos hordóvá tette az izraeli-palesztin konfliktust a Gázában.
Csak egy fél mondat, bocsánat, hogy a talibán visszatérése Afganisztánban, ezt tudod, nekünk most így csak egy ilyen fél mondat, hogy a talibán visszatérése, a talibán kit érdekel? Tudod, ez azt jelenti, hogy egy komplett országban a nők nem járhatnak iskolába. Neked is
van anyukád,
meg lányod, meg barátnőd, meg feleséged, de nem járhatna iskolába.
Igen, de ezt az
iskolába.
Igen, értem, de ezt az amerikai republikánusok nem tudják átélni, hogy Afganisztánban nem járhat iskolába, hát volt már ilyen. Hát könyörgöm, hát most nehogy már ez is Amerika dolga legyen, hogy afgán nők iskolába járhassanak.
Nem, ezt csak arra mondom, hogy tudod, ő a béke követe. Tehát, hogy valaki, aki kivonja onnan a csapatokat, annak következményei vannak. Lehet, hogy ő azt gondolja, hogy most béke van Afganisztánban. Igen, de a nők nem járhatnak iskolába.
De hogy ez a béke, tehát hogy az a béke, amit a Trump okozott, az a tény, hogy ő meggyengítette Európában Amerika jelenlétét, meg a NATO-nak a szövetségét, az eredményezte azt, hogy Oroszország annyira felbátorodott, hogy neki menjen Ukrajnának. Hát ez, tehát itt persze értelmezhetjük úgy, hogy Trump idején béke volt, és Biden idején támadta meg Oroszország Ukrajnát, de azért támadta meg, azért támadhatta meg, és azért merte megtámadni, mert Amerika jelenléte Európában meggyengült. Ezért kezdtek el lázasan fegyverkezni Európa nemzetállamai, mert ők is érzik, hogy meg kell védeni Európát, valakinek meg kell védenie. Vagy Európa védi meg Európát, mert Amerika nem fogja, vagy majd Oroszország védi meg Európát Európától, meg az életmódjától, meg attól a szabadságtól, amiben Európa az elmúlt 70 évet eltöltötte.
Az igazság, hogy Európának kell magát megvédenie, tehát ezt nem lehet elkerülni. Volt itt a második világháború olyan változásokat indított be az európai közgondolkodásban, és sőt az első és a második együtt, és a politikában, ami folyamatosan a konszenzusra, az együttműködésre és a szövetségre épült, és gyakorlatilag mindenki folyamatosan évtizedek óta semmi más nem akart, mint békét, békés prosperitást. És az van, hogy a világ közben nem így működik. Tehát Európának fel kell ebből ébrednie, hogy ezt nem lehet megúszni. Itt most erőt kell majd mutatnia, különben Európát meg fogják zabálni, vagy Oroszország, vagy Amerika, mert egyébként az Amerika is ugyanúgy néz Európára, mint egy koncra. Tehát ott sincs más, ők is gyarmatosítanak, mindenki gyarmatosít. Mindenki
csak nagyon nem mindegy, hogy gazdaságilag gyarmatosítanak, vagy katonailag megszállnak, vagy pedig, tudod, olyan bábkormányokat helyeznek az ország élére, hogy megszállás nélkül formálják át a közéletét, a politikáját az országnak orosz mintára. Néz rá Magyarországra. Jó, de ugyanez a terve Putyinnak Európával.
De erre meg egy Fidesz szavazó azt mondja, hogy igen, de a Orbán előtt meg nézd meg a Gyurcsányt, meg a liberalizmus, meg az akármit, meg akkor volt az LMBTQ, meg a Vók, meg a izé, hogy azt meg Amerika csinálta. Tehát ő ugyanígy tud egy ilyen ellenirányú műveletet elvégezni, hogy na, de az is egy megszállás.
Csak tudod, mi a különbség a kettő között? Az a különbség, hogy a wokizmussal szemben, meg a politikai korrektséggel szemben ő bármikor elmondhatja a véleményét, bármikor kinyilváníthatja a saját álláspontját, nem fogják üldözni érte, nem viszik el érte az Andrássy út 60-ba, nem fogják érte őt deportálni Szibériába, ellentétben az orosz uralom alatt, ahol nem mondhatod el, ahol nem lehet külön véleményed, ahol nem állhatsz ellen ennek, ahol nem írhatod le egy újságcikkbe, hogy nem vagyok PC, hogy nem érdekelnek a politikai korrektség követelményei, vagy hogy puszt újjanak az LMBT szervezetek, mert elfajzottak. Nem írhatod le. Na ez a döntő különbség a kettő között.
De azt mondtuk az előbb, hogy Magyarországon orosz megszállás van, és mi vagyunk a példa arra, hogy elmondhatjuk. Tehát igazából itt is el lehet. Mondjuk Oroszországban ott már nem lehet.
Na hát erről van szó, hogy Oroszországban nem lehet, és itt is azért lehet, mert még az Európai Unió és a NATO fenntartja azt a fokú szabadságot, hogy mi elmondhassuk. Nagyjából ennek köszönhetjük, nem Putyin bácsi jó indulatának.
Tudatos politikának gondolom azt, hogy mi ezt itt elmondhatjuk, és elmondhatja egyébként Orbán Viktor is, mint hogy elmondta ebben az interjúban, amit már idéztem, hogy itt nagyon komoly politikai csatározások zajlanak, tehát itt nincs diktatúra, és bárki, aki ilyesmit mond, az tudom, hogy menjen gyógyszer kezelésre, vagy akármilyen módon egy szanatóriumban pihenje ki magát, mert hogy nincs igaza. Na, azzal kapcsolatban még kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy Trump előtt kivel találkozott Orbán Viktor Amerikában, egy bizonyos Steve Bannonnel, megvan ő nektek, ő Trump főtanácsadója volt, a stratégiai tanácsadója volt korábban, aztán kiderült, hogy amikor pénzt gyűjtöttek az amerikai-mexikói határa tervezett fal megépítésére, hát akkor ilyen szerény 22 millió dollárt így ő és néhány társai zsebre vágtak, és medencéket építettek.
Ott is megvan az alkotmányos költsége ezeknek a dolgoknak.
Na mindegy, ugye ha már kegyelmi ügy, őt is lecsukták volna, mert Steve Bannont, csak éppen Trump az utolsó napján kegyelmet adott ennek a Steve Bannonnek. Azt kell róla tudni, hogy ő egy nagyon szélsőségesen jobboldali fickó, aki például a bevándorlásról, a migrációról úgy nyilatkozik meg, hogy totálisan el kell törölni. Tehát, hogy az országban ne engedjenek be migránsokat, külföldi embereket, mert az az etnikai homogenitásnak is bekavarhat.
Hát az USA-val kapcsolatban ez elég érdekesen hangzik, ami egy 100%-ban...
Abszolút, és nyilván itt már külön válik egymástól Trump is, és Steve Bannon is, mert Trump azt mondja, hogy igenis szükség van rájuk.
Fehérekre.
Fehérekre. Hát ugye nem csak a fehérekre, mert például pontosan tudjuk, hogy a latin-amerikaiak nélkül például a teljes...
Sőt. Nem csak latin-amerikaiak, hanem az illegálisan ott tartózkodó latin-amerikaiak is óriási
több millió
hasznot
hajtanak igen.
ezeknek, de hogy nekik igen. ez konkrét hasznot is hajt.
Abszolút, tehát, ez magának az országnak, igen. tehát gazdaságilag dőlne össze Amerika, ha Steve Bannonre hallgatna. Tehát ezzel kapcsolatban várhatunk-e Orbántól akár egy olyan jobbra tolódást, amit én egyébként most éppen cáfoltam. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy ez a hibrid rendszer az, amely tökéletesen megfelel a NER-nek, mert attól már a választók visszarettennének, ha itt olyan eszközöket, egyértelmű diktatúrára szerintem emlékeztető nem. eszközöket vezetne be a kormány. De szerinted akkor még nem ment el a falin?
Én szerintem Magyarországon azért van ilyen rendszer, mert jelenleg ezekkel az eszközökkel is jól fenntartható, és biztonságosan üzemeltethető, és látható, hogy jönnek a kétharmadok. Tehát amíg...
És ha nem jön a kétharmad, akkor abban a pillanatban bekeményítenek.
Voltak, igen. Azért láttunk mi 2006-ban kopaszokat a parlamentnél, meg az Erzsébet hídon. Láttunk mi kopaszokat, amikor népszavazási kérdést kellett megakadályozni, és még nem verekedtek, csak ott álltak. Mm. De azok az arcok azért olyanok. Vagy amikor a Fidesz székházat védték a netadós tüntetésén, és konkrét gyilkosságért elítélt ultrák is voltak ott. Vagy amikor a Városligetbe hogy hívják ott a gyírasz, vagy hogy hívják, gyomron vágták. Ezek még nagyon finom dolgok nálunk, még nincsen Novicsok, meg nincsen Navalnyi, meg mit tudom én, de már mondjuk volt az alcsúti juhász, akit elütött egy autó a választás előtti estén. Vannak azért furcsaságok, csak Magyarországon még nem kell odáig elmenni. De ha el kéne menni, akkor elmennének. Nem véletlenül van felduzzasztva a TEK, nem véletlenül Pintér Sándor az örökös belügyminiszter, meg megkerülhetetlenül az ő személye soha egyszer se volt kérdés, nem véletlenül nyomnak 100 milliárdokat Rogán Antal alá, titkos szolgálatokat felügyelő miniszter, stb. Szóval azért ők nagyon-nagyon határozottan készülnek arra, hogy ennél akár többet is lehessen beletenni. De egyenlőre nem muszáj, ez van, hogy amíg jönnek a szavazatok, meg a határon túli szavazatokkal, meg a kerületek átrajzolásával, meg a nem tudom mi minden, nem, mert ezt megint egy fél órán keresztül lehetne sorolni, hogy hogyan van az egész úgy megcsinálva, hogy nyerjenek, de ha véletlenül valami csoda folytán inogna, vagy rezegne a léc, akkor hidd el, hogy lennének olyan dolgok. Nem gondolom, hogy ő ezt fel tudja adni. Ugyanazon az úton van, ugyanott tart, ugyanarra menetel, csak egy pár lépéssel mögötte van, igen, a Vlagyimiri úton.